az ihor a múlt század első felében, 1837-ben a székelyföldi havasok északi részén a föld vulkáni működésének adta jelét. Az a hegycsoport, melynek kiváló csúcsait a Likas havas, a Gyilkostető, a Nagy Kohárd és a Nagy Hagymás képezik, ismételt földrengésektől lett háborgatva. A Likas havas óriási cukorsüvegként felmagasló alakja messziről elárulja a kiégett vulkánt. Tetején mély üreg van, merről a legrégibb időktől azt tarták, hogy közlekedésben áll az Olt vizével. Egyszer egy ludat dobtak bele a pásztorok, és a Szent Domokosnál jött ki az Oltban. Leszállni bele életveszélyes volt, mert folytó gőzök jöttek fel belőle. Délfelé a Nagyhagymás hegyeinek több orma elkezdett koronként füstölögni, oldalaikból nehéz szagú gázok törtek elő. Ritkán vetődött erre utazó, ki az európai tudósvilágot figyelmeztette volna e vulkáni hegycsoportozatra, még Humboldt sem tudott felőle semmit. Csupán a benszületett székely irodalmi férfiak vették maguknak a fáradtságot, hogy a nehezen hozzájárulható, vendégszeretetlen sziklakebelt meglátogassák, melyhez út nem vezet, patakmedreken át vízben gázolva lehet nagy életveszély közt oda eljutni. E benszülött tudósok egyike Orbán Balázs maga is látta füstölögni a vulkáni hegycsúcsokat, s még ő elragadtatással írja le a gazdag szűz erdőket, mik evölgyeket környékezik, s ragyogó tollal az őstenyészetet, mit emberláb nem taposott soha. De 100 év minőt változtatott e tájon. Már 1837-ben a vulkáni tűznek egyik jelensége az volt, hogy egy földrengés két sziklaormot összedöntött, és ezzel egy völgyszorost betemetett, melyen keresztül egy patak folyt alá. E patakból a sziklagát mögött a havas völgyében egy új tó lett. A havast is, a patakot is, a tavat is gyilkosnak híják ősidőktől fogva. A gyilkos azután 100 év alatt rászolgálta nevére, meggyilkolt maga körül mindent. Eleintén szép, üdítő tünemény volt, egy havasi tó, melynek tükréből az elnyelt fenyőfák csonkjai meredeznek elő, miknek ágaira vízi virágok futottak fel, kristályában fekete pettyes pisztrángok evickélnek, partjait ne felejts bozót fedi. Hanem amint a tó növekedett, amit vulkán hatalma alkotott, előállt Neptún működése is. A hegyoldalakba átszivárgó víz azt a föld alatti vegytani forradalmat idézte elő, melyel a Monte Cerboli vidéke lepte meg egyszerre a természetvizsgálókat. Ez is olyan rossz nevű hegy volt elejétől fogva, Mons Cerberi és az elátkozott Maremnek hőmocsarának alkotása nem megy a középkorig vissza. A gyilkos völgye ugyanaz lett Erdélyben, ami Volterra vidékén a mofettek dágványa. Dágványnak nevezik az olyan mocsarat, mely alant kifejlő gázoktól pöffet, kifakadt gőzt fúval. A hegytetőről nézve, a 20. század közepén a gyilkos völgye egy füstölgő katlant mutat fel. A kopár hegyoldalak maguk is kékes párázatokat szűrnek keresztül, s azoknak csapadékai kékes, sárgás, zöldes rozsdaként fedik a szikla oldalakat és a leomlott erdők törzseit. Tenyészet nincs itt többé. Fa, fű, virág ki van ölve. Kopár sziklák hevernek szerteszéllyel, mind befüstölve ércpárával, s a gyilkostóban nem lakik többé élő állat. Az egész völgy, ami még föld volt körül a tóvize mellett és a hegyvágányok között, szünetlen füstölög, éget fekete felszínén tarjagos foltokat mutat. Néhol magasra feldagad, mint egy tájog, s mikor az kifakadt tölcsérén magas gázsugár lövel fel, csavart, kígyózó füstoszlopok. E kürtők azután évekig fújják fel gázaikat az égbe, míg másút új kémény nem támad, s akkor a régi lelohad. Az egész talaj ég, for, inok, Isten kísértés, leszállni reá, Vakmerő emberek balsorsáról sokat beszél a népmonda, és ide tévedt barmok rendesen elvesznek. Aki alatt az égő föld beszakad, menthetetlenül odavész, mintha oltott mész verembe bukott volna, és a nehéz kénszag már messziről elfojtja a mellett. S egy két négyszög mérföldnyi dágványt apró szivárgó patakok szelik keresztül, miknek színe a fenekükre lerakott csapadéktól majd rozsdás, majd világoskék, majd tejfehér. Vizük borsavas ammonsóval, kénsavas agyaggal, mésszel van terhelve, szén és kénsavany és könyeny illan el párázataikból. Alacsony martjai kékülnek, sárgulnak, de nem ne felejtsdől szirontáktól, hanem kénvirágtól, és egy különös világos kék jegectől, mely hegyes tű alakokban képez virágokat, mint az ammóniák. Derült időben legélénkebb a völgy füstölgése, míg esős időben megcsillapul, és ilyenkor hozzájárulható a tájék. Néha, amikor a bekény szele, a muszkaszél neki indul, és három nap három éjjel folyton dühöng, akkor tisztára derül ki a gyilkos völgy. Még a füstkatlanok is elpihennek, hanem minden ilyen viharra az következik, hogy a likas havas kráteréből elkezd felszállni a lomhafüst, a bérc csoport föld alatti lökésektől rászkódik, és arra a gáztölcsérek újra fellökik füst oszlopaikat, a gyilkos oldalából moslékos patakok ömlenek elő, miknek saját színe sokáig vegyületlenül kóvályog a gyilkostó smaragd zöld vizében. Ha a bekényszele télen érkezik, egyúttal hóval takarja be az egész völgyet, mikor aztán a völgy újra felébredt, foltonként kék-zöld-sárga hó lesz abból. Ott pokolbeli örök nyár van. Néha pedig hosszantartó aszályos nyár végén egészen elapadnak patakok, források, a tó felszíne bebőrösödik, valami vegyülék, mely a savakkal szaturált víznél sokkal könnyebb, vastagon belepi azt. A füstfúvó likak álomra eresztik föld alatti szörnyeiket, a dágvány össze-vissza repedezik, s a kisebb posványok fenékig kiszáradnak. És olyankor azoknak a fenekein valami kékbejátszó csapadék marad, felpattogzó cserepekben, felszíne gyöngyházfényű. Egyes hosszú, kékszínű kristályok is találhatók közte. Hanem az egésznek nem lehet semmi hasznát venni, se nem timsó, se nem gálic, hogy érdemes volna elhordani háton, és megkínálni vele valami gyárat. Erdélynek és különösen a Székelyföldnek sok nevezetes vulkáni tüneménye van, amik szűk körben régóta köztudomásúak, ilyen a Torjai kémbarlang, s annak oldalán a gázvulkán, ennek is gyilkos a neve, melybe a fölötte elrepülő madarak beleszédülnek, ilyen a kovásznai pokolsár, a népesváros közepén folytonos forrongásban levő iszapulkán, mely időközönként megújuló kitöréssel lávafolyamokat áraszt maga körül, s olyankor gőzoszlopok között mázsányi köveket hány fel a magasba oly tömegben, hogy mikor elcsendesül, tátongó üreg marad utána. S a kovásznai nép aztán igazi székely flegmával összeszedi a kihány sziklákat, és 100 szekér számra hordja vissza az iszapvulkán üregébe. Ha kihánytad, nyeld el megint. A pokolsár aztán a másikében megint kidobálja nekik a köveket. Madarason két ilyen sárvulkán működik, hanem a világhírű természettudósok erről mind nem tudnak semmit. Elmentek a Kaukázusba, a Tamáni félszigetre a vulkánokat észlelni. Leírták a turandagi sárhányokat, a turbakói vulkáncitózokat, az izlandi szoffiónékat, a dél-amerikai vízokádó kúpokat, mik egy barát szentelt vizétől váltak át, Volcanes de Fuego-ból, Volcanes de Aquaca. Ismeretes volt előttük a kínai Ho Shang hegye, a jávai Gomun Kelut folytó völgye, a Pakarumán holtak völgye, csak arról, ami legközelebb esett hozzájuk, az erdélyi vulkán tünetekről nem tudtak semmit. Elmentek a föld túlsó oldalára vademberek vadállatok közé természetet tanulmányozni, csak a világ legvendégszeretőbb népét nem kereste föl semmi európai tudós soha. Még a természet tüneményeket is agyon ignorálta a nagyvilág, ha azok Magyarország földéhez voltak kapcsolva. De nehogy idegen falással gyanúsítson bennünket valaki, Sietünk hozzátenni, hogy maga a magyar tudós világ is éppen így agyon ignorálta azokat. Csak nagy későn akadt egy-egy pénzügyminiszteri osztálytanácsos kezébe egy ilyen forma adat. A Gyergyó-Szent Miklósi kamarai uradalom gyilkosvölgyi bérletére senki sem vállalkozik többé, miután egészségtelen gőzök kifejlése és az erdők elpusztulása folytán az eddigi hamuzsír égetés üzlete lehetetlenné vált. Ennek a következése aztán az lett, hogy nohát, ha egészségtelen gőzök miatt azt a nagy darab földet nem lehet használni, akkor el kell adni. Fort mit Schaden! Államháztartási jelszó. Mint egy 20 000 katasztrális holdat tett az a darab föld. 2,4 mérföld. Az első árverésen 5 forint volt a kikiáltási ár holdanként örök árban. Akkor egy vasúti vállalkozó, akinek kőre volt szüksége, ígért érte holdanként 4-et. Annyira nem adták. 2 év múlva aztán megint dobra ütötték. A vasút már akkor elkészült, kő nem kellett, hanem jött egy másik vállalkozó, aki fürdőt remélt a furcsa forró vízre építeni, az ígért holdanként 3 forintot. Nem adták neki. Újabb 2 év múlva aztán az is kiderült, hogy nem jó víz az fürdésre. A harmadik árverésnél aztán senki sem jött a gyilkosra árverezni, a pénzügyminiszterek pedig nem tűrhették, hogy rubrikáikban évről évre ott álljon egy rendíthetetlen tétel, melynek a bevétel rovatban állandó egy nagy gondolatjel a kísérője, el kell adni minden áron a gyilkost, kikiáltási ár 1 forint. Ekkor érkezett haza a katonaságból az ifjú Tatrangi Dávid. Megtekinti a halott völgyet, és ígért érte holdanként 1,5 forintot. Ráütötték, övé lett az egész gyilkos, pokolvizestül, vulkánostul, égőmocsárostul együtt 30 000 forintért. Azt a pénzt is a gyárhitelintézettől vette fel 10 évi törlesztésre, mint illik, 10-100 tóli kamatra. Akik ezt hallották, azt mondták rá, hogy az apja égbejáró bolond volt, a fiú pokolba járó bolond lett. Hát mit csinál azzal a pokolvölgyel? Egy márciusi napon éppen a nagybőti szelek kezdetén a Lipótmezei tébolydában tudakozódott Dávid apja hogy léte fölöl. Mondták neki, hogy az öreg úr a körülményekhez képest egészséges, szobájában van és olvas, beeresztették hozzá. Amint az öreg úr meglátta a fiát, azzal a gyanakodással, ami az őrülteket jellemzi, kérdezé tőle. Hát te megint itt vagy? Mi hozott fel ilyen hamar? Beszólítottak tám, mint tartalékost? Az nem lehet, mert a hadsereg létszámát éppen most szállították le. Ha, bizonyosan szerelmi história. Olvastam a hírlapokban szép kalandodat. Egy leány miatt pénzt pazarolni, verekedni. Most meg már bizonyosan el akarod venni a leányt. Ne légy bolond! Amint megházasodol, vége van annak, hogy repülj. Le vagy kötve állati, jólét, testi, eudémia, renyhe, eurasztéziász által a sárhoz. A csókolódzás vágya még az isteneket is lehúzza az égből, átmég téged. Egy gyerek sírásától ostoba fogsz lenni. Vagy nem azért jöttél? Találtál fő valamit? Igen, találtam, szólt Dávid jobbját atya elé nyújtva. Mutató ujján egy kígyó alakra tekerült gyűrű volt, valami kék zománc fényű, s a kígyófej közepében egy ragyogó gyémánt hadszegletű hegyel borsó nagyságú. Szerencsétlen! Kiállta fel az öreg eltaszítva fia kezét maga elől. Én arra bocsátottalak el, hogy talált fel az üveg hajlóságának titkát, és te helyett feltaláltad a gyémánt készítés titkát. Nem. Ez üveg, mondta Dávid, és öltönyéhez dörzsölve a gyűrű fejét egy hírlap leszakított szegletéhez közelvivé azt. A papír felszökött a közel tartott gyűrű fejhez és hozzátapadt. Lehet, hogy üveg, de azért mégis gyémánt, minő a bor gyémánt, melyet magam is állítottam elő. Sugártörése az, ami a gyémánté, csak a színe sárga, a te gyémántod színe kék. A borgyémánt is vágja az üveget, sőt, a gyémánt köszörülése is alkalmas. Készül borsavból, nátriumból és konyhasóból. Ez más, szólt Dávid, és azzal lehúzva ujjáról a gyűrűt, megfogta a kígyó fejét és farkát, széthúzta az egész gyűrűt egyenesre, aztán meg levetette azt a márványasztalra, amikor az üvegpengést hallgatva ismét gyűrű alakba összekunkolodott. Az öreg tatrangi erre hirtelen odaugrott a fiához, és épp kezével ilyetten fogta be annak a száját. Ne szólj tovább! Egy szót se szólj! Ki ne mond a nevét? El ne beszéld, itt hogyan találtad fel, miben rejlik a titka. Néma légy, fuss innen, nekem se szólj többet semmit. Dugd el azt a gyűrűt, nem utogasd. Vagy miért jöttél? Fel akarod ajánlani találmányodat a kormánynak, hogy létesítse meg általa a hadirepülőgépeket? Szerencsétlen! Hiszen éppen most alkuzik a kormány 150 millióig hadilégi hajók készítésére, kaucsuk ballon rendszer mellett. Mindazok, akik ezen a 150 millión osztozni fognak, egyszer a torkodat ragadják meg, amint azt kimondott, hogy te feltaláltál valamit, ami által ez az országos kiadás fölöslegessé lesz. Ide csuknak be rögtön, mint őrültet, mégpedig a dühös bolondok közé, akiknek kezük lábuk zsákba varva, hogy kárt ne tehessenek. Tudom, apám, mondta Dávid, Mr. Severus címzetéért jöttem hozzád. Amerikába megyek. Ah, jól van, na, megállj, nincs nálam leírva, csak emlékemben tartogatom. New Yorkban lakik. Mikor meglátogatott, elmondta, hogy hol találhatom fel, ha keresem vala. Üzlete van Wall Streetben. Az csak fél mérföld hosszú, könnyen rátalálsz. Csupa bank, kontor és alkusz üzlet az egész utca végtől végig. Ha ott nem kapott, keresd a palotájában. Az van az 5. avenyúban, amelyiken legtöbb aranyozás van. Ha ott sem jutsz hozzá, rátalálsz minden bizonnyal a Mercant Exchange-ben, és ott mindenki beszélhet vele. Okosan szólj vele. Ne beszélj neki ideális dolgokról, ez pénzember, üzlethez ért. Nagy dolgokat mer elvállalni. Ha érzelmeket árulsz el, előtte kidob az ajtón. Ez amerikai, és bankár, és néger. Bátor, gazdag, de érzéketlen. Ha koldulsz tőle, egy penit sem ad. Ha meggyőzöd, számlálatlan milliókig áll érted. De rögtön akarsz indulni, gondold meg, hogy most dühöngenek a passzát szelek a tengerek. Ha elvesztél, a fölfedezett titok elsüllyedne veled a tenger fenekére. Nem, én nem féltelek. Ha vihar fogja elő a hajót, mondd a hajósnak, Cézárem Véhis, és tartsd fel az égre ezt a gyűrűt. Nézd! Még nevezni se tudom, mi az. Új elem, igen? A 65. elem. Adtál már neki nevet? Csak az elem nevét tudjam. Hisz ez az én unokám, az unokám nevét. Dávid fölvett egy poharat az asztalról, és annak a fenekére a gyűrű gyémántjával eszót írta Ihor. Ó, ez jó név neki. Az olimpi istenek fehér vére az Ihor. Te az Isten vért fedezted föl. Pszt, hallgass! Ne ragyogjon az arcod. Ne mutasd, ne áruld el szemeddel, mi lakik benned. Tarts titokban addig, amíg el nem jön az az idő, amikor egyszerre kihirdetheted a kerekvilágnak, hogy mi az Ihor. Na, eredj! Nem féltelek a tengerektől. Dávidnak keserves utazása volt a napi egyen viharai között, hanem a kalorigépek steamérei nem süllyednek el könnyen. Most már ebonitból és kamptulikomból építik a tengeri hajókat, és azok nem törnek össze. Legfeljebb az a baj van velük, hogy az ellenkező szelek miatt később jutnak el a célhoz. Dávidnak volt elég kemény szíve, hogy neki menjen a napi egyeni viharnak az óceánon, de ahhoz nem volt elég erős a szíve, hogy mikor atyától eltávozott a budai indóházhoz, fel ne kerüljön a vezérhalomra, és ott abban a kapuban le ne üljön, melyről a sárga zászló leng. Fél éve volt, hogy idehozta Rozalit, azóta arája meg is halhatott. Tusakodott magában, megrázza-e a csengettyűt, és megkérdezze-e a kapusnőtől, hogy mi hír Rozaliról, vagy tovább menjen. Az Ihor azt mondta, ne kérdezze azt most, siessem, hanem az emberi meleg, piros vér azt mondta, hogy kérdezze és várjon. Becsengetett. A kapusnő kidugta a fejét az ablakon, és azt kérdezi tőle, hogy mit akar. Jó asszony, nem mondhatna ön nekem hírt egy itt levő hajadonról, kinek neve Szent Iván fai Rozali? Nem, mordult vissza a mérges arccal a kapusnő, és becsapta Dávid orra előtt az ablaktáblát. És ezzel győzött az Ihor, mert ha felelt volna a kapusnő Dávid kérdésére, hogy Dávid nem ment volna el Amerikába. Hogy miért utasították el így Dávidot az Alhambrától, annak is van története, amit majd elmondunk, ha rájön a sor. Volt ideje törni a fejét e talányon a Manhattan szigetig. Reggel korán érkezett meg New Yorkba, és akkor rögtön belekeveredett abba a nagy ember folyamba, mely a világváros utcáin folytonosan jár felsalá, mint a Golfstrom, és ragadja magával, aki úszni nem tud. Egy olyan nevezetes személyiséget, mint Severus bankár, még a kőrengetegben is könnyű volt feltalálnia, de annál nehezebb volt a hozzájuthatás. A reggeli órákban kereste őt a kontorában, ott azt mondták neki, hogy itt van, de éppen eszik, nem akarta háborgatni. Délután felkereste a palotájában, ott nagy nehezen eljutott az előszobáig, megint azt a választ nyerte, hogy itthon a miszter, de éppen eszik. Este a kereskedők gyűldéjében kereste fel, ott is jelen volt Mr. Severus, éppen evett. És sehol sem lehetett végigvárni, míg az étkezést elvégzi, sokat evett. Dávid pedig feltette magában, hogy ő még az első nap akar vele találkozni. Éjszaka, tudnilik a naptár szerint, mert valósággal New Yorkban soha nincs éjszaka, Mr. Severus egy szörnyetek hangversenyre ment el egyik óriási zenecsarnokba. Dávid oda is utána ment, rátalált Mr. Severus páholyára, éppen akkor jött ki onnan egy pincér üres tányérokkal. Mr. Severus megint eszik. Itt azonban szerencsés volt Dávid. A pincér német volt, és mint német kedélyes. Látta, hogy Dávid milyen savanyú képet csinál, és megszántas adott neki utasítást. Soha se törődjék ön azzal, hogy a mister falatozik, kitűnő étvágya van, és minden üzleti ügyét evés közben szokta végezni. A sürgős dolga van vele, beküldheti hozzá látogatójegyét a páholyőrtől. Dávid megköszönte szépen, ezt bizony a másik három helyen is elmondhatták volna neki, és most nem kellene 300 trombita és 50 öreg dob kísérete mellett értekezni a bankárral. Kivett tárcájából egy névjegyet, és azt átadta a páholy őrnek, hogy vigye be Mr. Severushoz. Az a névjegy egy vékony üveglap volt, melybe gyémánttal volt belekarcolva a Tatrangi D név. A páholy őr visszajött és mutatta a nyitott ajtót, Dávid belépett rajta. Odaben siketítő zenetombolt lenn a színpadon, a tágas páholyban pedig egyedül volt Mr. Severus, egy gömbölyű asztal állt előtte, rakva sültekkel és süteményekkel, és minden alakú pohárral. Mr. Severus valóságos, bizbariba néger típus volt, mely a többi néger fajoktól előtt. Arcvonásai a kaukázi jelleget megközelítők, míg arcszíne a legsötétebb fekete. Hozzá erős, fekete szakálla van. Fajának kiváltsága a többi néger fajok fölött, ajkai duzzadtak, de nem vastagok, testalkata is inkább karcsú, mint tömör, egész tekintetében valami hideg nyíltság mutatkozik. Mikor Dávid belépett a páholyába, Mr. Severus a beküldött látogatójegyet hüvelyk és mutató ujja között tartá olyan formán, hogy azt két szélénél fogva összenyomva meggörbítette. Ön Mr. Tatrangi D, ezt mondta neki beléptekor. Tatrangi M. et Son, nem de? Igen, uram. No, legyen szíves leülni és tartson velem. Én az ön atyát jól ismerem. Egyenesen azért utaztam Európába, hogy előre híresztelt repülését megnézzem. Láttam, rosszul ütött ki, összetört gépét én vettem meg. Akkor kérdeztem tőle valamit, ez rá a felelet? E szónál az eleresztett látogatójegyet tányérjára ejté, a spengve esett le. Ez, felelte Dávid. Mi a neve e találmánynak? Hialihor, görög név, üveg, ihor pedig egy új elem, amit én fedeztem fel. Tehát a fő dolog az ihor. Egyedül az öntitka ez. Beszéletünk itt bátran, a zenétől nem hallja semmi szomszédunk, mit beszélünk. Nem csak titkom, de kizárólagos tulajdonom is. Az egész földön egyedül egy helyen nyerhető az ihor, és az a hely az enyém. És van belőle sok? Nagy mennyiség? Kiszámíthatatlan mennyiség. Önnek van tudomása a kaliforniai Napa völgy taváról, a Kajsáról? Igen, igen, voltam ott. Mi Borax-léknek nevezzük, és ez a tó még Kaliforniában is kincs, mert többet ér az aranynál. Pedig csak bort terem. A gyilkostó Erdélyben éppen olyan nagyságú, mint a Kaisa, és ebben van az ihor. 10 gallon vízből 1/2 kilogramm ihor jegec választható ki. Mikor a mellék posványok forró nyárban kiszáradnak, 1/2 méternyi ihor üledék található fenekeiken, ami még nagyobb rétegre enged következtetni magában a tóban. És ha a szükséglet egykor olyan nagy lesz, hogy a meglevőt mind felemészti, mesterséges szofiónékat fúratunk, és azon túl csak tőlünk fog függni, hogy az ihortermelés hány millió kilogramra emelhető. Az ihor jegecek, míg természetben találhatók a posványüledék között, 12-15 cm hosszúak, a velem hozottakat be fogom önnek mutatni, amit ön kívánja. Jó. És már most mi üzletet lehet az ön felfedezésére alapítani? Többfélét, sokat, és nagyot. De alant kell kezdenünk, és csendesen. Mert minden új találmány nagy ellenszenvet költ, midőn egy más meglevő iparágat megtámadni látszik. A varrógépek a szabók mesterségét, a szövőgépek a takácsokét látszottak kezdetben végveszedelemmel fenyegetni. A gyapot fenyegetőleg lépett versenyre a leniparral és gyapjúval, a petróleum az európai olajgyártásnak tette a torkára a kést, a kaucsuk a bőrgyártásnak izent hadat, a talmi az alfenide az ötvös kenyerét vette el, a stearin a fagyú értékét nyomta le, ezért mindegyiknek nagy küzdelmei voltak a féltékenységgel a piacon. Hát még egy olyan találmánynak, mely nem egy piacon, de egyszerre valamennyin kihívó támadással lép föl. És végre nem csak az árupiacon, hanem más piacokon is. Mr. Severus fölkelt és bezárta a páholya ajtaját. Beszéljen ön. Eddig társa vagyok. Tovább. Tehát legelőször is szorítkozni fogunk egyedül a hialihor gyártásra, mint a legközönségesebb napi szükségletre. Üvegedény, ablaküveg, mely nem törik el, rögtön piacra talál. És ez valóban nem törik el? Egy hialihor cső 25-szörte nagyobb feszítést áll ki, mint az alumínium, és 50-szörte nagyobbat, mint az öntött vas. Egy ablaktábla hialihorból 100 lépésnyiről rálőtt puskagolyótól el nem pattan, keresztül sem lyukad ime. Lássa ön látogató jegyemet. Dávid összegöngyölíti az üveglapot, aztán összeszorítá azt a diótörővel. A szabadon eresztett üveglap ismét kiegyenesedett, s nem mutatott még horpadást sem. Beszéljen ön, mondta Mr. Severus, és most már páholya rácsozatát is felhúzta, hogy a közönség be ne lásson oda. Tehát legelőször igyekezzünk a hialihort népszerűvé és közhasznúvá tenni. S csak ha azt megnyertük, akkor jelenünk meg a piacon a magasabb üveggyártás terményeivel, amiben ismét végtelen fölényeink lesznek. Tükör és kristály üveg készítésre, az üveg metszésére, beedzésre, színfestésre a hialihor alkalmasabb, mint a többiek. A szőtt üvegek titka ismét fel van benne találva, minő szőtt üvegserlegeket a Louvre-ban láthatni. A látszerészi téren pedig az elérhetetlen fogjuk vele megközelíteni, mert a hialihor még 1 méternyi vastagságban is oly tiszta, mint a nyugvó víz. Mr. Severus kezébe fogta öblös serlegét, de nem ivott belőle, a serleg kezének szorítása alatt összetörött. Tán arra gondolt, hogy íme ezzel az egész világ eddigi üvegiparát agyonnyomjuk. Sőt, még mellékesen a Pierre de Strass gyáraknak is támasztatunk versenyt, amennyiben az ihorból készített gyémánt az igazit mind sugártörés, mind keménység tekintetében megközelíti. Az ékszerészetben minden esetre nagy alakulást idézhet elő, mint tette azt a múlt században a köpföldi gyémánt megjelenése. Mr. Severus egészen elfeledte, hogy terített asztal áll előtte. Ott hagyta a leszelt vatkanfőt porcelán tányérán. Hát azután? Azután jön egy nehezebb versenyünk. Versenyzés a vassal. Ó, igen. Az uralkodó ércel, mely jelenleg minden gőz, hőlég és gázgépnek egyedüli uralkodója. Ezt kiszorítja találmányunk. A hialihor gőzkatlanok, hengerek, csövek nem pattannak el, nem oxidálódnak, nem vesznek fel üstkövet, végtelenül nagyobb feszítőerőt kiállnak, mint a kovácsolt vas. A hialihor gépkerekek nem kopnak, nincsenek törésnek kitéve, a hialihor fegyverek négyszerte könnyebbek, mint a vascsövek, és lőkamráik háromszorta erősebb lőportöltést megbírnak, annál fogva biztosabban és távolabbra lőnek, mint emezek. A bankár nem tudta tovább rejteni izgatottságát, felkelt a helyéről. Na, menjünk innen, fiatalember, odalem vár Hintom, jöjjön velem, ott beszéljünk a többiről. Azzal megfogta a karját Dávidnak, s vitte őt magával. Akik találkoztak vele, azt hihették róla, hogy veszedelmes embert fogott, akit nem akar a körmek közül kijeleszteni, míg a rendőrségnek át nem adhatja. A bankár egész háza lépcsőzetéig hajtatott Hintójával, kapuaja úgy volt elkészítve, hogy amint a lovak berobogtak, egy szemközti üvegfal felemelkedett előttük, s amint a Hintó begördült, az ismét lecsukódott. Hasonló történt az átelleni üvegfallal a kijáratnál, úgyhogy a kocsival érkezők kivált lengeruhákba öltözött hölgyek egy percig sem érintkeztek a kül légvonattal. Mr. Severus nem vezette most végig Dávidot pompás termein, múzeumán, képtárán, sietett vele elérni dolgozó szobáját. Ott kényszeríté, hogy gyújtson szivarra, s maga meggyújtá nélkülözhetetlen szamovár alatt a borlért. Már most mondja el ön azt, amiért tulajdonképpen idejött. Ön sejtené? Hogyne? Ön apja repülőgépéről akar nekem beszélni. Amiket eddig mondott, azok elég jók voltak arra, hogy érdekemet felköltsék. És ha csak ez lett volna önnek a szándéka, azt mondanám, hát jól van, állítson össze ön egy konzorciumot. Én beleállok ennyi meg ennyi millió dollárig, aztán menjen ön haza, és kezdjen hozzá. Majd az évi számvizsgálatkor meglátjuk, hogy mire mentünk, de ön nem azért jött. Ön engem testestül, lelkestül el akar fogni. Házaimmal, kontoraimmal, az utolsó filléremmel együtt magával akar vinni át Európába, ki Erdély szélébe, le a pokol torkolatába, fel a felhőkbe, és magával együtt be a bolondok házába az apja mellé. Hát kezdjen ön hozzá! Úgy van, uram. Az üzlet, amelyet önnek felajánlottam, nem csak biztos nyereséggel, hanem amellett erős kockázattal és kitartó türelemmel is jár, mert ahhoz képest egy egész világ átalakítást ígér. Apám gépe az ön kezében van. Szemtanúja volt működésének. Egy hibája volt főkép, az anyag tehetetlensége. Ez most ki van igazítva. Ugyanazon gép szárnyai nem csak nem törnek el többé, sőt, nagyobb terjedelemben alkothatók levén az eredeti gépnél tervezett emelőerőnek 40-50-szeres hányadát fogják elérni, és ezáltal az eddigi közlekedési viszonyokban tökéletes revolúciót idézhetnek elő. A légvillanyossága többé nem veszélyezteti a gép működését, ellenkezőleg végtelen gyorsaságot fog neki kölcsönözni, mely képessé tehet bennünket egy nap alatt átrepülni az óceánon, az új világból az óvilágba, és termékeinket szállítási költségek nélkül, vagy legalábbis eltűnőleg csekély költséggel kicserélhetni. Barátom, az pokolbeli zűrzavart fogna okozni valamennyi kereskedelmi piacon, de megálljon ön. Ki állít meg azután egy ilyen Jupiter kegyelméből repülő szörnyeteget, mikor aztán le akar szállni? Egy igen egyszerű készülék, aminek villanykiürítő a neve. Ezt apám kifeledte, de könnyű lesz alkalmazni a kormányzó egy kéznyomására a légből elvont villany elszikrázik. Tehát menj dörögni is fog a gép, villámlással, dörgéssel fogja hírül adni, mikor megérkezik. Ha, Jupiter tonász! Az én föltételem tehát az, hogy ön kockáztasson egy összeget, mely egyelőre 500 ilyen repülőgép előállítására elég. Mennyibe kerül egy? 5000 dollárba. Valamennyi 2 500 000 dollár. És meddig kellene ennek az összegnek gyümölcsözetlen heverni, amíg a legelső európai háború kitör? S mit akar ön abban a háborúban? Hazámat megvédelmezni. Ennél a szónál végignézett a bankár a fiatalemberen, és nagyot nyújtózott kezeit fejei fölött összerakva. Hazáját? Hát ez micsoda? Hát ápolnak még ilyen gyöngeségeket a 20. században? Önnek speciális hazaszeretete van? Mint aminőben az izlandiak szenvednek. De azt már régóta nem hívják virtusnak, csak nosztalgiának. És ha ez a baja van önnek, azt nem mondja egy financiénak, hanem egy orvosnak, és gyógyítassa magát. Különösen nem mondja én előttem, aki afrikai vagyok, fekete bőrű, és Amerikában lakom, és őseim tabuja és bálványai iránt nem tudok lelkesülni. Igaza van önnek, uram. A nosztalgiai tünetek nem tartoznak üzletünk keretébe, ám bár egyszer, ha ismeretségünk tartós lesz, majd arról is fogok önnek beszélni, hogy mi hasznot lehet még abból meríteni, ha egyszer a mívelt néger el akarná foglalni az Afrikában számára kínálkozó tért. Mert ön, mint magasról széttekintő financié tudni fogja azt, hogy óriási alvó kincsek hevernek még a pihenő földben és a pihenő embertömegekben. Jól van, nem volt rossz, kacagott a néger. Argumentum ad hominem. Azonban én most nem akarok itt a magán honszeretet, mondjuk nosztalgiai, mondjuk költői tüneteiről beszélni. Gyakorlati téren állok. Az én ihor telepem ott van Oroszország határszélén. Ha mi oda egy költséges világhírű telepet rakunk le, nagy gondunknak kell rá lenni, hogy az tőlünk erőhatalommal elnevesse senki. Vállalatunknak valamely állam oltalmára szükség van. Azt sem kell kifelednünk a számításból, hogy amidőn mi a repülőgépek rendszerét gyakorlati térre alkalmazzuk. Egyszerre és egy időre valamennyi nagyhatalom haragját felköltjük ellenünk, különösen a legnagyobb hatalomét, a tőkepénzét. Minden állam alterálva fogja látni külkereskedését, a tengeri hatalmak hajózásuk megrontását fogják rettegni, Anglia előtt kelet-indiai kereskedelmének hanyatlása fog rémledezni, s maga a szabad Amerika, ha megtudja, hogy miben töröm a fejemet, engemet meglincseltet, hisz ezáltal minden vám lehetetlenné válik, a levegőben nincsenek sorompók, s Amerikának legfőbb bevétele a vám. Legdühöttebb ellenségre számíthatunk végül az összes pénzhatalmakban, miknek milliárdjaik feküsznek vasútakban, ők ezeknek bukását fogják látni a légi út miatt, ami egyéb iránt nem lesz úgy. Én oltalmat, megtűretést egyedül attól az államtól várhatok, mely viszont az én találmányomnak fogja köszönhetni saját megoltalmaztatását, fennmaradását. Ez az én saját hazám. Ez tehát nem nosztalgia, ez spekuláció. Önnek a bolondságában rendszer van, na menjünk tovább. Ön tehát titokban akarja tartani, hogy nekünk egész flottánk van olyan gépekből, melyek a háborúban döntő befolyással lesznek. 500 géphez legalább 2 ember számítva egyre kell 1000 ember. Hogy áll ez elő? Gyárunknak több mint 2000 ember munkásra lesz szüksége. Ugyanazok fognak betanítatni a repülőgépekkel bánásra, és mikor szükség lesz rájuk, helytállanak. S hiszi ön, hogy amit 2000 ember tud, az titokban marad? Azok székelyek. Tartottak ők már ennél nagyobb dolgokat is titokban. Azután az ilyen dolgokban mi nem értjük a tréfát. Talán olvasta ön is Labarté középkori ipartörténetében, minő szigorú törvényt tudott a Velencei Köztársaság fenntartani. A 10 törvényszékének rendelete szerint, ha a muránói üveggyár valamely munkása a velencei üveggyárdás titkával idegenföldre beszökött, annak legközelebb álló családtagjai börtönre vettettek. Ha erre nem tért vissza a szökevény, halálítéletet mondatott a fejére, s azt rajta bármely országba menekült végre is hajtották. Ezt mi is tudni fogjuk. Mr. Severus teste 2-szer is végig borsózott e merész szavaknál. hanem most már egészen tetszett neki ez a fiatalember, aki átevezik egy darab üveggel az óceánon, és abból az üvegből ígérkezik mindent csinálni, milliómokat, égi háborút, földi békét, ha kell, még orgyilkost is. Jól van, ifjú barátom, idáig tehát már megvolnánk. 500 légben járó és a hozzávaló személyzet. De hogy lesz még ebből hadviselés? Még nem mondtam el mindent. Igaz, hogy még több kiadás is várna e tekintetben üzletünkre. Az én tervem a háború viselést abszurdummá tenni. A jelenkori hadikészülődések így vannak összeállítva. Nagy tömegek, milliókra menő hadcsapatok összpontosítatnak, a hadjáratok működési alapját kiterjedt erődítmények képezik, messzehordó, szétrobbanó lövegű ágyuk alkalmaztatnak, azon kívül pusztító szertelövők, a lovasság tömege döntő hatásra tartatik fenn. A hátultöltő puskák ellenében minden hadviselőfél újra behozta a páncélt, nemez és vulkanizált kaucsukból, ami ugyan közelből nem véd meg tökéletesen, de a puskatűz pusztítását mégis korlátozza, amennyiben az 1200 lépésre hordó fegyvert nagyobb távolban ártalmatlanná teszi. Valamennyi hadsereg mind hátultöltő, saját rendszerű fegyverrel van ellátva. Már most, ha én nekem sikerül egyszerre, véletlenül, meglepve, csak egy éjszakára kezembe keríthetnem egy hadviselő ellenfélnek azt a stratégiai gócát, ahol lőszerraktárai, élelmiszerei felhalmozva vannak, hogy én azokat megsemmisíthetem, vége van a háborúnak. A megsemmisített töltényeket nem lehet rögtönözve újrapótolni, mint a régi fegyvereknél lehetett, s a milliónyi nagy tömegeket nem lehet rekvizícióval élelmezni, ahogy a 30 esztendős háborúban a kis csapatokat lehetett. Amelyik féltől elveszi valaki a kenyeret meg a töltényt, annak a hadserege, ha millióra megy is a száma, fel van bomolva. Azon kívül pedig az egész rémségesen nagyszerű, de ügyetlen hadi léggömb stratagéma teljesen tönkre van gyors gépeink által téve. Na, ez eddig nem rossz terv. No, ön az 500 légjáróval könnyen leszállíthat akármely ponton 10 000 embert. De hol veszi azt a 10 000 katonát? Az 3 nap alatt együtt van a Székelyföldön. Igen, de ki fogja azt élelmezni, kiviseli a költséget? A költséget előlegezi az üzletünk, és meg fogja téríteni 100%-os nyereséggel a vesztett fél. Ó! Ez nem óvilági gondolat. Haszon bérbe venni az ellenséget. Remes, ön tetszik nekem az eredeti ötleteivel, de hát, ha a maga bőrét hagyja ön ott. Tegyük fel, hogy akad ilyen 10 000 vakmerő fickó, aki önnel együtt a repülőgépeken leszáll az ellenség táborának kellős közepébe, hogy ott a hadikészleteket elpusztítsa, és ez az első fél órában sikerül is neki. De már a második fél órában az egész ellen hadtömeg összecsap a feje fölött, s azt összetöri ott, ha mindjárt önnek minden repülőgépe gránátokat hány is a támadók fejére. Erre is gondoltam. Az én kis csapatom halhatatlan és elfoghatatlan. Ismét a hialihor segít ki. Minden embereknek páncélja lesz ruganyos üvegből, melyet puskagolyó átneműt, a fején pedig a süveg fölött egy üvegsisakot fog viselni olyan alakút, minő a templáriusoké volt hajdan, az úgynevezett szervelié. Á, ő az egész hadseregét üvegharang alá teszi, mint a dinnyét, és onnan fognak előpuskázni. Mégpedig egy sajátszerű fegyverrel, melynek, mint a szélpuskának, a fejében van a rögtön kifejlő gáz, mely az egyik csőből átugráló golyókat a másik csőből kilövi hang és láng nélkül. S mire lesz az jó, hogy az ön hadcsapatának puskája se ne szóljon, se ne világítson? Ez szükséges az én taktikámra. Én nappal harcot nem kezdek, hanem repülőgépeim segélyével kikémlem az ellenfél egész hadállását, és akkor elkészítem a saját tervemet, nem törődve tovább az ellenfél intézkedéseivel. Az éjjeli harcban az én csapatvezetőim csak azt tudják, hogy ki hol száll le, hol áll meg, hogy saját társai hol állnak és hol kell összegyűlniük. Arról, hogy az ellenfél honnan jő, minő tömegben, milyen hadirendben, értesíti őket annak a peloton tüze vagy tirreírozása, míg az ellenfél az én csapataim néma és lángtalan lövéseiből azt se tudja meg, hogy azok honnét jönnek, sem azt, hogy hányan vannak. Az én csapataim egymásra nem lőhetnek a sötétben, de az ellenfélé bizonyosan. Ahol puska ropog, lobban, az mind ellenfél. Mi némák vagyunk. Valóban. Az üvegharang alul még kiabálni sem lehet. De mit tesz ön, ha az elfoglalt hadállását az ellenfél tüzérpartja veszi támadás alá, és összebombázza az üvegharangokat az alattuk levő dinnyékkel együtt? A tüzérség az, ami legkevésbé árthat nekem. Az én repülőgépeim nem tafotából készült, nem könennyel töltött hadiballonok, amiknek kerülni kell a röppentyűket. Az én leviatánjaim nem félnek sem tűztől, sem vastól. Oda mennek 100 lábnyi magasba az ütek fölé, és robbanó gránátjaikkal szétrombolják a tüzérparkot, mielőtt az megkezdte volna működését. Azonban még egyre nem számított ön a lovasságra. A mostani hadkészületeknél óriási tömegekben fogják a harcmezőre szállítatni a lovasságot. Ennek a célja éppen az lesz, hogy ahol a távolhordó lövegeket megközelíteni nem lehet, a gyorsan rohanó tömeg egyenlítse ki a különbséget. Mikor egy 10 000 lóból álló tömeget megindítanak, azt fel nem tartóztatja önnek semmi golyóokádó gépe, semmi égből hányt bombája, annak fele elhulha kell, de a másik fele elkászolja az ellenállót. Számítottam erre is. A ló nagy tényező jelenleg a hadműveletben. Én is számítok a közreműködésére, de a saját előnyömre. Emlékezik ön rá, hogy miért vesztették el a rómaiak Hannibal ellen a cannae ütközetet? Azért, hogy amint a lovaik legelőször meglátták az elefántokat, olyan rémületbe jöttek, hogy az egész hadsort összezavarták. Mit gondol ön? Ha egyszer olyan 10 000 sorba állított paripa meglátja azokat a légben úszó szörnyetegeket, éjjel világító villanyszemeikkel, nappal ijesztő érc szárnyaikkal, ha meghallja azt a rémséges suhogást, amit e szárnyak csapása okozand a légben, hogy fog az a 10 000 ló egyszerre ilyetten összebomlani, s viszi majd a lovasát, ahová az nem akarja, viszi oda, ahová az én rémeim terelik, hogy az ellenfél lovasságával saját gyalogságát gázoltathatom össze, anélkül, hogy egy lövést vesztegettem volna. No jó, hát ez a hipotézis. A ló jellemét tekintve bír valami lélektani alappal, hanem most jön már a legnehezebb kérdés. A sorgyalogság már nem ijeszthető meg rémséges szánsúgással, azt fegyelem, bátorság, halálmegvetés tartja össze. Mi lesz akkor, ha önnek maroknyi csapatját minden oldalról ostrom alá fogják egyszerre? Ha nem fog az ön hialikhorral emailírozott emberein a golyó, a puska agy az üvegharang alatt is megtalálja őket. Hát olyan közelre nem eresztik őket golyóink. De hisz ön csak éjszaka harcol, és éjjel nem lehet távolba célozni. Mi nem lövünk olyan golyókkal, amikkel célozni szükség. Golyóink is hialikhorból vannak, belül piromanittal töltve, ahol a golyó leesik, ott szétpattan. De amikor a ruganyos üveg szétpattan, az nem szögletes darabokra, hanem szilánkokra válik, és ezek olyan élesek, olyan hegyesek, mint a tű. Egyetlen egy ilyen tű, ha eltalál valakit arcán vagy kezén, vagy testének bármi födetlen részén, az a megsebesült rögtön a földre esik, mint akinek először fecskentek morfiumot a nyakszívbőre alá. Ez az ihor hatása. És így minden kilőtt golyótól egyszerre több ember is eleshetik? Csak hogy nem hal meg. Az ihor nem uráre méreg, nem az indus nyílhegy gyilkosszere. Ez csak kodein, vagy inkább eklektikon. Az elkábult ember nem sokára föléled magától, hanem ekkor olyan kiállhatatlan viszketegség lepi meg azon a helyen, ahol az ihor behatolt, hogy a halálos seb nem bénítja meg jobban. A sebhely feldagad, meggyűl, az embert 6 hétre harcképtelenné teszi, akkor begyógyul szépen, és nem marad fájó helye vissza. Ó, tehát ön kihozza a szokásból a csatatéren való halált. Ezentúl azt fogjuk olvasni a hadi bulletinokban, hogy elesett 60 000 emberünk, halott semmi, hadseregünk fele vakaródzik. Igen. De hát tett ön ezzel a golyóval már kísérleti in corpore humano? A véletlen tette ezt velem. Hutámnál 2 román munkás is volt alkalmazva, akik az üvegfúváshoz értettek. Ezek egyszer kíváncsiságból felnyitottak egyet az üveggolyókból. A szétpattant, és a szilánkjaival mind a kettőt megsebesíté. Ezeken észleltem a mondott tüneteket. És ami a legnevezetesebb volt, mind a kettő abban a régi megrögzött betegségben szenvedett, amit 500 év előtt Fracastoro determinált, és ami a jelenkor legnagyobb átka. És amint az ihorsebb után támadt válság elmúlik, mind a kettőnél, mintha ketté lett volna vágva a régi orvosolhatatlan baj, abból is kigyógyultak. Micsoda? Hát az ön ihorja még betegségeket is gyógyít, százados inveterált bajoktól is megszabadítja az emberiséget. Az ön golyótövisei vakcinálják az embereket a divatkórok ellen, mint Jenner himlőanyaga. Hiszen akkor nem kell egyéb, mint hogy minden ország üzenjen önnek háborút, ön aztán lövöldözze meg a hadakat ihorral, és azok hazatérnek egészségesen. És ez valóban így van. De hát ha ez így van, akkor 10 év alatt az összes emberiség minden pénzének a harmada az ön falujában lesz összpontosítva. Én fogom tudni azt használni, és a világforgalomnak haszonnal visszaadni. A bankár meg volt igézve azon biztos modor által, melyel Dávid terveit, tapasztalatait eléje adá. Az ifjú nem akarta felhasználni e pillanatnyi hatást, felállt és vette a kalapját. Uram, én elmondtam önnek, hogy mi hozott ide. Az ön állásában szükséges óvatosnak lenni, és ezért én nem neheztelek. Mai világban a tervek 4/5 humbug. Én elhoztam magammal a bizonyítékokat, amik terveimet igazolják. Ha kívánni fogja, hogy idehozzam, megtekintheti. Tehet maga és mások által kísérletet. Kiadhatja számításaimat megbízható mechanikusoknak, természettudósoknak. Titkomat nem féltem, mert az elem, melyet feltaláltam eddig elé a természet kegyelméből, kizárólagos tulajdonom. Terveimet elmondtam önnek. Ha azok sikerülnek, akkor a légutazás az egész világkereskedelemnek, az összes pénzforgalomnak új korszakát szenteli fel, feltárja az ismeretlen földrészeket a civilizációnak, új tért nyit meg az emberi munkaerőnek, észnek. Gondolkozzék ön rajta, ön magasan áll, messze ellát. Határozza meg, mikor jöjjek vissza. El se menjen innen! Üljön vissza helyére, s vegyük elő az iralt, és számítsunk. Mibe kerülne mindez? Hanem, hát elébb lássunk a szabovár után, mikor az ember számít, jó teát inni hozzá. Reggelig ott ültek a számoló tábla mellett. A végeredmény az volt, hogy az egész tervezetnek teljes erővel létesítéséhez kell 20 millió dollár. Mr. Severus hátraveti magát a kerevetén, rágyújtva egy illatos szivarra. Mit gondol ön? Szólt hosszú hallgatás után Dávidhoz. Melyik a nagyobb bolond? Az-e, aki ezt a 20 millió dollárt kéri, vagy az, aki megadja? Uram, szólt Dávid, ha lehettek olyan bolondok, akik egy tenger mocsár közepébe Velencét építették, ha lehetett olyan bolond, ki a finn puszta partsivatagra Szentpétervárát telepíté, ha lehetett olyan bolond, ki egy európai partra tévedt tengeri növény nyomán elindult egy új világrészt fölfedezni, ha lehettek olyan bolondok, kik az északi pólus jéghegyei közt az Európa és Amerika közötti szabad tengert keresni egymás után hajóra szálltak, Ha lehetett olyan bolond ki a legelső gőzhajóba, vasútba a pénzét beleöltes, olyan bolond ki azokra legelőször ráült. Ha lehetett olyan bolond ki a viterbói mocsárt pénzen megvette, s a vulkánok termékét gyárszámra felfőzte, miért ne lehetne olyan bolond is, mint én vagyok? Jó, én tehát leszek az a másik bolond.